délutáni témánk az önbecsülés. Nathaniel Branden, amerikai pszichológusnak az önbecsülés pszichológiája című könyvet terjesztette el a köztudatban az önbecsülés fogalmát. Mi keresztények, hát ezt jó régóta ismerjük, úgy nevezzük ezt, hogy ember szeretet, szeresd embertársad, mint saját magadat. Ebben benne van, hogy magamat is kell szeretnem, becsülnöm, mert különben nem tudok másokat szeretni. A népszerűsítő pszichológiai irodalom egyik klasszikus műve ez a önbecsülés pszichológiája. Branden 1930-ban született, ma is gyakorló pszichoterapeuta Los Angelesben, és szemináriumokat tart az önbecsülésről. Néhány kiemelt gondolata a könyvéből. Az ember számára nincs fontosabb értékítélet a lelki fejlődése és motivációja szempontjából döntőbb tényező, mint az, hogy mennyire becsüli magát. A boldogság vagy az öröm az az érzelmi állapot, amely az értékeink érvényesüléséből ered. A szenvedés az az érzelmi állapot, amely az értékeink tagadásából vagy lerombolásából ered. Az önérzet összeomlása nem egy nap, egy hét vagy egy hónap műve. Mulasztások, kifogások és irracionális dolgok hosszú sorának összegződése vezet ide. Vagyis az, hogy sok egymást követő lépésben rosszul használjuk az elménket. Akinek helyén van az önbecsülésük, azoknak nem mondanak sokat a most következő gondolatok. Akikben nincsenek lerombolva a keresztény alapok, azok ezeket magától értetődőnek tartják. De azt hiszem nem árt mindnyájunknak egy kis erősítés ezen a területen. A könyv abból az alapfeltevésből indul ki, hogy racionális lények vagyunk. Értelmünk segítségével irányítjuk a saját sorsunkat, felelősséget tudunk vállalni a saját cselekedeteinkért. Ha mégsem tudjuk vállalni a felelősséget életünkért és cselekedeteinkért, akkor önbecsülésünk veszélybe kerül. Branden hosszan fejtegeti, hogy az ember miben különbözik az állatoktól, bár az állatok is rendelkeznek valamiféle tudattal, ők is érzékelnek például zöld színű tárgyakat, de csak mi emberek ismerjük a zöld fogalmát. A kutyák is meg tudják különböztetni az egyes embereket, de csak mi ismerjük az emberiség fogalmát. És csak az ember tesz föl kérdéseket az élet értelméről. Gondolkodni csak az ember tud. És a gondolkodás nem automatikus folyamat, hanem tudatosan választjuk a gondolkodást. Branden elutasítja a könyve írásakor uralkodónak számító két pszichológiai iskolát, a freudizmust és a behaviorizmust. A freudi pszichoanalízisben az ember ösztönök által manipulált báb, tehát ösztöneink mozgatnak bennünket. A behavioristák pedig inger válaszgépnek tekintik az embert. Tehát ér bennünk egy hatás, erre mi valahogyan reagálunk újabb, és így ezeknek a sorozata a életünk. Hogy az emberben működnek az ösztönök, és hogy a minket ért hatásokra reagálunk, az kétségtelen, de ezek az irányzatok nem számolnak az elme fogalomalkotó képességével, azzal, hogy az ember gondolkodik is, mielőtt cselekedne, és hogy tud utólag is reflektálni cselekedeteire. Ezáltal nem csak ösztönei és az őt ért hatások irányítják, hanem ő is tudja szabályozni ezeket. Szerző idézi valakitől a gondolatot, a gyomor, a tüdő vagy a szív automatikusan működik, az elme azonban nem. Az ember gondolkodó lény, ezért gondolkodnunk kell, ha azt akarjuk, hogy önbecsülésünk a helyén legyen. Ha elhomályosítjuk, blokkoljuk tudatunkat, vagy hagyjuk, hogy ezt tegyék velünk, ha passzívak vagy bátortalanok vagyunk, akkor fokról fokra kiöljük magunkból egyik legfőbb kincsünket, és nem fogjuk becsülni, vagy egyenesen gyűlölni fogjuk magunkat. Hogy szerethessük magunkat, ahhoz táplálnunk kell gondolkodási képességünket. Randen szerint a lélektani értelemben vett érettség azt jelenti, hogy elvek alapján és nem érzelmek mentén gondolkodunk. A pszichológiai éretlenség azt jelenti, hogy hagyjuk sodortatni magunkat a minket ért hatásoktól, főleg érzelmeinktől. Ha feláldozzuk a gondolatokat és a tudást a racionálisan nem igazolható érzelmek oltárán, aláaknázzuk önbecsülésünket. Egyedül az érzelmek racionális kezelése által kerülhetjük el a bénító önbizalom hiányt, a depressziót, a félelmeket. De ez nem azt jelenti, hogy hideg, érzelemmentes robotokká válunk, csak nem szabad engednünk, hogy az érzelmek vegyék át az irányítást. Ő azt nevezi neurotikusnak, akinél az érzelmek irányítják a gondolatokat és a cselekedeteket. Nem lehetünk egyszerre boldogok és irracionálisak. Mindenki, aki képes irányítani a saját életét, az észszerűen él. Boldogságot sokan érzelmi állapotnak tekintik, valójában akkor vagyunk boldogok, ha elérjük, megvalósítjuk azokat, amik számunkra fontosak. Hát ez egy ilyen pszichológiai értelemben talán jó kiindulás, hogy aztán ettől boldog lesz-e az ember, ha mindenféle ostobaságot tart helyesnek, és azt szerint ír, az egy másik kérdés. De ez hozzátartozik az ember működéséhez, hogy akkor van benne egyfajta harmónia, hogyha azt, amit fontosnak tart, azt meg is valósítja. Ha pedig tagadjuk, vagy leromboljuk ezeket az értékeket, akkor szenvedünk. Szerinte akkor támad szorongás bennünk, ha nem gondolunk át valamit kellőképpen. Aki nem gondolkodik, az alkalmatlanná válik a való életre. A fizikai fájdalom a túlélés szolgálatában áll, de a lelki fájdalomnak is van biológiai funkciója. A szorongás, a bűntudat vagy a depresszió arról tudósít, hogy tudatosságunk nincs egészen rendben. Hogy ez a tudatosság meggyógyuljon, meg kell határoznunk értékeinket, felül kell vizsgálnunk azokat, esetleg új értékeket kell kialakítanunk. De ha a racionalitást alárendeljük az érzelmeknek, el fogjuk veszíteni saját ítélő képességünkbe vetett bizalmunkat. Hát amit mi úgy fogalmazunk, hogy a lelkiismeretünk szerint kell cselekednünk, és hogy a lelkiismeretet azért az embernek nevelnie is kell, mert az önmagában nem biztos, hogy jó lesz, hát ezt úgy nagyon halványan érinti ezt a témát. Az önbecsülésben erős ember embert objektív értékek irányítják. Jó viszonyban van a valósággal, és hű akar maradni önmagához. Ennek az ellentéte az olyan ember, aki a körülményeknek, mások elvárásainak és értékeinek akar megfelelni, azokkal sodródik. Tehát az mindenképpen érték, hogy én magam vagyok azért önmagamnak az ura, és ha még nem is a legjobb, ahogyan éppen gondolkodom, de azért mégis azt akarom megvalósítani. Az önbecsülés tehát nem jól érzem magam dolog. Minél több döntést hozunk saját legfőbb értékeink szerint, annál jobb lesz a közérzetünk. Minél több életünkben a kellene, vagyis ezt meg azt kellene tennünk, de nem tesszük, annál több mentséget kell találnunk, hogy fönntartsuk az önbizalom látszatát. Mentségek köntösébe burkolózunk, és közben elszivárog önbizalmunk. Rengeteg embernek nem helyes az önbecsülésem. Az önbecsülés szoros összefüggésben van a különféle függőségekkel, amelyekről majd holnap lesz szó. Szoros kapcsolatban van azzal, hogy másokat mennyire becsülünk, mi magunk, és mások mennyire becsülnek, illetve becsültek a múltban minket. És szoros összefüggésben van azzal, hogy hogyan tapasztaljuk meg, hogy Isten szeret és becsül minket. Számunkra, a keresztények számára, ahogyan az elején mondtam, az önszeretet benne van a fő parancsban, szeress fele barátodat, mint saját magadat. Kettő szorosan összefügg egymással, ha magamat nem szeretem, akkor másokat sem tudok szeretni. Ahhoz, hogy magamat szerethessem, meg kell, hogy tapasztaljam már előtte, hogy engem is szeretnek. Nagy baj akkor van, ha az ember nem tapasztalta még meg, hogy szeretik, vagy helytelenül szerették. Hogy Isten szeret minket, szeretetből teremtett, szeretetből váltott meg, ez az igazi alapja az önszeretetnek, egyáltalán a szeretetre való képességnek. Ebben most nem fogunk jobban elmélyedni, de valójában erről szól az egész lelki gyakorlat, erről szól az egész életünk. Hozzá tartozik az önszeretethez önmagunk elfogadása. Helmut Harsch, akit idéztem a délelőtt, a szabadulása az alkohol rabságából, írja erről. Nyilvánvaló, hogy az önszeretet nem önzést, beképzeltséget és kényelmességet jelent. A döntés, hogy szeretem magam, vagyis elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, többnyire nagyon fájdalmas dolog. Mert azt jelenti, hogy elfogadom tökéletlenségem, bűnös múltam is. Az önszeretet jelenti a magamról való gondoskodást, ami nem engedi, hogy lemondjak magamról, inkább felkutatja a reményt, és arra ösztönöz, hogy oké vagyok, hogy magamat becsesnek tartom, és kész vagyok arra, hogy mások is becsülhessenek anélkül, hogy ezért folyton elnézést kérnék. Döntés, hogy szeretem magam, néhány ember számára konfrontációt, összeütközést jelent korábbi, esetleg éppen úgymond keresztényi neveltetésével, amelyben azt tanulta, hogy destruktív módon tagadja meg magát és kövesse az ilyesfajta üzeneteket, senki vagy, mindenki fontosabb, mint te. Vagy ne törődj azzal, ami benned végbe megy, helyette tedd, amit kívánnak tőled. Tagadd meg saját magadat, idéztük, Jézus is mondja, csak hogy ez a nem isteni énünknek a megtagadását jelenti, és ezt magunknak kell tudatosan végeznünk. Ha csak mások folytanak vissza, faragnak le belőlünk dolgokat, szükség van erre is a kisgyermeknél, hogy a anya nyesegesse, vagy a szülők nyesegessék róla azokat, amik nem helyesek benne, de igazán el kell jutni odáig is, hogy a gyerek saját magát állítja, megvan a személyisége, és különösen kamaszkortól kezdve, de már korábban is igazán nem lehet a személyiségének a megkerülésével csak úgy töltsérrel beletölteni dolgokat, hanem kell, hogy a saját döntéseinek az eredménye legyen. Még hasstól az utolsó gondolat, ha józanul akarsz élni, nagyon fontos, hogy az ilyenféle üzeneteket felvázd egy új elhatározással, szeretem önmagamat. Az ilyen új döntés sokszor hétköznapi dolgokban mutatkozik meg. Itt becsempészett már egy fogalmat, hogy oké vagyok. Most itt ezen a vonalon mennénk majd tovább, de talán pihenésként egy éneket elénekelhetünk. Ugyanezt a témát most egy másik pszichológiai alapmű segítségével próbáljuk közelíteni. Magyarul is megjelent Thomas Harris Oké vagyok, oké vagy című könyve 2000-ben Édesvíz kiadónál. A címe Módszer az önismerethez. Most az édesvíz könyveket nem ezeket akarom propagálni, általában inkább ne vegyük azokat, amik ott jelentek meg, de azért kiadnak jó dolgokat is, illetve a módszerek azok olyanok, amik semlegesek, említettem ezt délelőtt. Az eredeti könyv I'm Okay, You're Okay 1967-ben jelent meg, szerzője sok éven át az USA haditengerészetének a pszichiátere volt. Ő maga is ott volt éppen Pearl Harborben, amikor a japánok szétbombázták az amerikaiak haditengerészeti bázisát. Tudjuk jól, ezzel az akcióval lépett be Japán a II. Világháborúban. Később Harris magánpraxist alapított, majd a Nemzetközi Transzakcionális Társaság igazgatója lett. A transzakcionális analízisnek egyik nagy értéke, most itt nem magyarázom ezeket a fogalmakat, mert hosszadalmas lenne, nem ezt akarom bemutatni, tehát ennek az értéke, ennek a pszichológiai irányzatnak, hogy az emberben lévő három magatartást írja le és elemzi. Ez szerint minden emberben, USA nővérnek a könyvében is az egyikben elég alaposan benne van, mindenkiben benne él a szülő, a gyermek és a felnőtt egyszerben. A felnőttek gyakran nem mint felnőttek beszélnek a felnőttel, hanem ezeket a szerepeket váltogatják. Például úgy szólít meg egy felnőtt, egy másik felnőttet, mintha gyermek lenne. És ő erre aztán vagy abból a gyermeki pozícióból válaszol, de lehet, hogy ő is, akkor ő is szülőként fog válaszolni. Te oktatsz engem, hát akkor én is oktatlak téged. Így alakulnak ki a különféle emberi játszmák, amelyeket Eric Byrne írt le az Emberi játszmák című könyvében, magyarul is megjelent 2002-ben a Háttérkiadónál. Ez a, amit ilyen alapkönyvként használok, a Pszichológia dióhéjban című könyv, elég gyatrán mutatja be ezt a könyvet, hogy ebből itt csak azt idézem, ami az ismertető elején áll. Ha jobban tudatosítjuk magunkban a belénk rögződött reakciókat és magatartás mintákat, elindulhatunk a valóban szabad élet felé. Vagyis ha látjuk, hogy milyen programok futnak bennünk, akkor eldönthetjük, hogy az jó program, vagy nem jó program, mehet ez így tovább, vagy pedig ezt át kell írnom, másként kell, hogy menjen. Egy ideje már ismert a különféle kutatásokból, hogy az életről való alapvető felfogásunk életünk első 12 hónapjában kialakul. Ebben az életszakaszban az ember még teljesen mások gondoskodására szorul, tisztába tesznek, megfürösztenek, etetnek, karjukba vesznek, szólnak hozzánk, babusgatnak, vagy éppen elhanyagolnak. Ezektől a tapasztalatoktól függően néhány évvel később többé-kevésbé tudatosan döntünk az emberekhez való hozzáállásunkról, amely életfelfogásunká válik, belénk rögzül. A transzakcionális analízis négy alaphelyzetet ír le, tehát analízis, elemzés, transzakció, tehát amikor egymással kapcsolatba kerülünk, ezeket elemzi. Tehát négy alaphelyzetet ír le, az első, én oké vagyok, te oké vagy, a második, én oké vagyok, te nem vagyok én, a harmadik, én nem vagyok oké, te oké vagy, és a negyedik, én nem vagyok oké, te nem vagy oké. Kisgyerekektől gyuntatószékben már többször is megkérdeztem, hogy te melyik csoportba sorolod magad, anélkül, hogy különösebben magyaráztam volna, hogy ezek mit jelentenek, általában tudták, hogy miről van szó. De azért nézzük, mit jelentenek ezek egyenként. Az okét magyarra így fordíthatjuk, rendben vagyok, elfogadtak olyannak, amilyen vagyok, értékelik, tisztelik a személyiségemet. Az első alaphelyzet, én oké vagyok, te oké vagy. Ez az egészséges magunkhoz és másokhoz való viszony, a szellemi-lelki egészség állapotam, a helyes önbecsülés állapotam. Elfogadom önmagam, elérhető, racionális célokat tűzök magam elé. Nem tartom tökéletesnek magam, tudom, hogy a többi ember sem tökéletes, de elfogadom őket is olyannak, amilyenek. Igyekszem igazságos lenni. Ettől meg kell különböztetni azt az elfogadást, amelyik így hangzik, oké vagyok, ha. És oké vagy, ha. Ebben az esetben önmagam elfogadása és a többi ember elfogadása bizonyos feltételektől, viselkedésektől, magatartásoktól függ. Az elfogadásért teljesíteni kell. életben, az egészséges, normális életben is az elfogadás mindkét formájára szükség van, hogy elfogadjanak föltétel nélkül, vagy akkor fogadjanak el, ha. De ha a feltételekhez kötött elfogadás túlsúlyban van, ez azt eredményezi, hogy az illető állandó feszültségben van, teljesítményével állandóan igazolnia kell önmagát, önmaga vagy mások előtt. Önmaga és mások előtt. Bocsánatot kérek, hogy vagyok, vagy pedig mindig, hogy hát igen, így ezt meg ezért cselekedtem. Nem egyszerűen tesz valamit, hanem mindig nagyon komplikáltan teszem. Második alaphelyzet, én oké vagyok, te nem vagy oké. Ebben az állapotban lévő gyakran erőszakosak, arrogánsak másokkal szemben. Ők a másokkal való szembenállást választják alapmagatartásként. Az ilyenek, hogy védjék saját identitásukat, másokat támadnak, másokat hibáztatnak, másokra kivetítenek bizonyos magatartás formákat, saját frusztrációikat, hiányaikat, mindenekelőtt azt, hogy őket nem fogadták el olyannak, amilyenek, másokkal szembeni arroganciával igyekszenek kárpótolni. Ha aztán bedől az ember nekik, akkor abból nagyon könnyen csatározás lesz. De ha az ember tud mögéje nyúlni, mögéje kérdezni, mi az igénye neki, első előadásra való visszautalás, akkor leszerelhető. Persze igazi szeretet, de ezt láthatja is az ember, hogy óriási nagy szeretet hiánya van, azért viselkedik így. És ez nem biztos, hogy persze egy-két ilyen szeretetteljes gesztussal ki tudom belőle gyógyítani, de azért esetleg le tudom szerelni. Harmadik alaphelyzet, én nem vagyok oké, te oké vagy. A depresszióra, gyávaságra hajlamos embereknek a magatartása ez. Mindenkit jobbnak, szeretetre méltóbbnak tartanak maguknál. Mivel nem fogadják el magukat, ezért mások elfogadásával is problémáik vannak. Nem hiszik el, hogy a többiek szeretik, elfogadják, értékesnek tartják őket. Nem akarják vállalni a felelősséget önmagukért, érzelmeikért, tetteikért. Azt várják, hogy mások vezessék, megmentsék, igazolják őket. Viselkedésük ezt sugározza, életem semmit sem ér. Negyedik alaphelyzet, én nem vagyok oké, te nem vagy oké. Ezek az emberek sem magukat, sem a többieket nem tartják szeretetre érdemesnek. Számukra az élet elveszítette az értelmét. Említettük, hogy már kiskorban kialakult a döntés valamelyik alappozíció mellett, és ebben az irányban igyekszik az illető megerősödni. Csak azokat az embereket és tapasztalatokat fogadja el, amelyek ebben az alapdöntésben megerősítik. Például, aki úgy gondolkodik, hogy én nem vagyok oké, te oké vagy, az nem fogadja el, ha valaki dicséri, mert azt gondolja mondjuk, hogy csak azért mondta, mert valamit el akart érni nálam, valójában nem is úgy gondolja. És fenntartja továbbra is az önmagáról alkotott képet. Hát talán itt érthetők ez a délelőtt ismertetett gestalt terápia, meg a PERS-nek ez az agresszív módszere, hogyha egy csoportban fölvállalja, hogy ott csomó mindent kimondhat, meg neki is megmondhatna a dolgokat, akkor valóban át lehet törni esetleg ezeken a páncélzatokon, és rá lehet mutatni, hogy hol is van a húsvér ember, és hol vannak csak a játszmák, hol vannak az állatszok, hol vannak a páncélok. Lelki gyakorlatban felül kell vizsgálnunk ezt az alapdöntésünket is, és döntést kell hoznunk az első pozíció mellett. Én oké vagyok, te is oké vagy. Ez nem biztos, hogy könnyű lesz, mert régi beidegződéseket kell megváltoztatni. Nem biztos, hogy egyszerre sikerülni fog. Ha igen, legyünk hálásak érte, köszönjük meg Istennek. Ez a gondolat vissza fog még térni többször is a lelki gyakorlat során. És most ugyanehhez a témához még egy harmadik közelítés is, aki esetleg szokta néha Mária Rádiót hallgatni, azt a sorozatot is, amit én tartok. Az utolsó előtti, vagy lehet, hogy az utolsó, nem tudom, hogy most szombaton leadták-e azt, amit utoljára küldtem. Pater Moralesről, egy jezsuita atyáról volt szó, akinek elindították a boldoggáavatási eljárását néhány évvel ezelőtt, halt meg. Két ilyen társaságot is alapított, Cruzados de Santa Maria és Cruzadas de la Santa Maria, vagyis Mária keresztesei, illetve férfiak, illetve nők, egy ilyen világi intézmény, nagyon hatékonyan dolgoznak, és talán itt Magyarország felé is jönni fognak éppen, beszéltem velük, majd valamikor novemberben. Ebből, tehát Nathaniel Brandennél hallottuk, hogy az ember azt különbözteti meg az állattól, hogy az ember gondolkodik, mielőtt cselekedne, és utólag is tud reflektálni cselekedeteire. Ebből a szempontból fontosak Morales atya gondolatai. Az ő pedagógiai, lelki, pásztori fáradozásait négy pontban lehet összefoglalni. Ezek közül az egyik épp ez a reflexiós készségnek a kiművelése, de lássuk rá együttesen, mert úgy ezek szorosan összetartoznak. Az első a kötelesség teljesítés, a második a küzdő szellem, főleg arra való készség, hogy harcoljunk magunk ellen a saját jellemünk tökéletesítése érdekében. Tehát itt van az önmegtagadás, a nem isteni énemnek a megtagadása, meggyilkolása, leküzdése. Aztán a harmadik, a reflexiós készség iskolázása, a saját cselekedeteinkre való reflektálás kiművelése, vagyis tettem valamit, miért tettem, hogyan tettem, mik voltak a következményeim. Negyedik, álhatatosság a saját elhatározásokban és cselekvésben a mindennapok során. Tehát kötelességteljesítés, küzdő szellem, reflexiós készség, ő harci szellemet mondott, de ezt itt átjavítottam inkább küzdő szellemre, mert itten könnyen militánsnak fogják az embert bélyegezni, de küzdő szellem az azért a sportokban is ott van, úgyhogy egy kis pekingről is legyen kicsit szó. De ennyi lesz, azt hiszem, több nem. Tehát kötelesség, teljesítés, küzdő szellem, reflexiós készség, álhatatosság. A kötelesség teljesítés elsajátításához a gyakorlatban századokon át jó bevált módszert ajánlja. Legyen mindig napi tervünk. ne csak úgy vaktában legyen a napunk, hanem legyen tervünk is. Ez legyen reális, konkrét, ellenőrizhető pontokból álljon. Így ír, a kötelesség teljesítést az ember a kis dolgokban tanulja meg. Aki a kicsiben nem gondos, az soha nem lehet jó nevelő és szervező. Nem egy szolgai tevékenységről, szabályokon való lovaglásról van szó, amely a lelket beszűkíti, ahelyett, hogy kitágítaná, hanem arról, hogy a saját kötelességünk minden területen tudatossá válik bennünk, legyen az bármilyen jelentéktelen terület. Kötelességeket ma elhanyagolják, szinte semmi szó nem esik róluk. Második, a küzdő szellem szerinte egy belső hozzáállás, amely arra készteti az embert, hogy egy állandó, de a nyugalmat mindig megőrző akarat működésben éljen, amely nyitott a Szentlélek irányítására, tehát nem csak az, hogy amit én akarok, hanem Isten mit akar, mi alatt szüntelenül belső harcot folytat, főleg saját rossz tulajdonságai ellen. Tehát harc, állandóan figyelem, de nem a másik ellen, hanem magam ellen való harc. Nem az isteni énem ellen, hanem a régi ember ellen. Meg kell tanítanunk a fiatalokat harcolni, írja, nehézségeket legyőzni, üldözéseket és igazságtalanságokat elviselni, mert az eszméket nem érti meg az ember mindaddig, amíg nem éli őket. Meg kell tanítanunk a fiatalokat, hogy kudarcokat elviseljenek, hogy ne engedjenek a félelemnek, és hogy ne hagyják magukat a saját gyengeségeiktől elbátortalanítani. Nagyon mély dolgok vannak itt, sokan nem tudnak kudarcokat elviselni, szoktak jönni, hát bizonyos kisebbségi létből talán érthető, Erdélyből itt ilyen iskolát meg szoktuk hívni, de ők mindig csak őnekik kell nyerni, különben nem érzik jól magukat. Tehát kudarcokat is tudjon az ember elviselni, de ugyanakkor, ha valami nem úgy sikerült, ahogyan szerette volna, akkor ne veszítse el a bátorságát. Az legyen a nevelő elsőleges célja, hogy megtanítson gondolkodni. Az első téma az embernek a racionalitás, a gondolkodási készsége. Hát megtanítson gondolkodni kellő mélységben, rendezetten és szigorral. Ez a második szerintem. Mindegy, majd összerendezünk, most itt már nem. Tehát meg kell tanítani másokat arról, hogy az igazságot hogyan fedezzék fel saját maguk, és vezetni kell őket, hogy el ne tévejedjenek. Az igazság fölismerése az bizony nem egyszerű dolog. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos erőfeszítésre kell kötelezni őket, hogy megérezhessék az igazság megtalálásának a mély örömét. Hát ezekre szolgálna ilyen matematika, meg ilyen tárgyak, hogy ki tudjam nyomozni azt, hogy most itt miről is van szó. Eddig volt a második, harmadik fontos összetevője a saját cselekedeteink elemzésének az elsajátítása, a reflexiós készség kimunkálása. Erről így ír. A reflexiós készség kiművelése a fiatalokban elengedhetetlen ahhoz, hogy olyan embereket képezzünk, akik becsvágyja munkálkodnak a saját személyiségük kiművelésén, és készek arra, hogy a legmélyebb, a legsajátabb énjüket kibontakoztassák és gazdagítsák, azt, amelyet Isten adott mindenkinek. Ha ezt a szempontot a nevelésben mellőzzük, ez azt jelenti, hogy bábfigurákat produkálunk, nem pedig embereket képezünk. Most, ha itt figyeltünk, csak egy hajszál választja el, vagy fogalmazásban nagyon hasonló ez az önmegvalósítók, amiket nagyon ostoroztam a délelőtt folyamán. Itt is azt mondja, hogy saját személyiségű kiművelése, csak hogy itt ez a saját személyiség az, amitnek Isten engem elgondolt. Tehát azt formáljam ki. Pedagógiájának negyedik fontos összetevője az álhatatosság. Közvetlenül a fiatalokhoz fordulva ezt mondja nekik, a reflexivitás és az álhatatosság olyanok lesznek számodra, mint a lábak, amelyek átvisznek téged a sokféle emberi érték sűrűjén, amelyeket meg kell szerezned, és amelyeket gondoznod kell, tehát az értékeket, saját értékrend kialakítása. Ha ezt a két tulajdonságot nem ápolod, állandóan törpe maradsz. Tehát ha nem tudsz reflektálni dolgaidra, és nem vagy álhatatos, ha ez nincs benned, akkor állandóan törpe maradsz. A többi érték nem tud benned gyökeret verni, ha a reflexivitás és az álhatatosság benned nem lesz a két szilárd oszlop, amelyekre azok támaszkodnak. Hogy a fiataloknak saját fáradozásaikban irányt mutasson, Pater Morales mindig ezt tanácsolta, és ezzel fejezzük be, inkább kevesebbet határozzatok el. Ne szövögessetek utópisztikus álmokat. Soha ne fáradjatok el az újrakezdésben, mert éppen a kitartásban lehet ráismerni a nagy lelkekre. Kezdjetek neki a dolgoknak újra meg újra, és főleg el ne veszítsétek a kedveteket, mert a kedvetlenség nem más, mint a gyávasság önigazolása. Nincs hozzá kedvem, másképp az azt jelenti, hogy gyáva vagyok vállalni azt, amit éppen kellene, vagy tenni azt, amit éppen kellene. Befejezésül, ha nem lett volna elég szempont, még mondok néhány ilyen feladatot, amiken esetleg gondolkodni lehet itt ebben a az elkövetkező, hát egész rövid voltam, most alig léptem túl a negyed órát, vagy háromnegyed órát. Tehát milyen kapcsolatban vagyok önmagammal, szeretem vagy gyűlölöm magam, elfogadom magam hibáimmal, gyengeségeimmel együtt is? Mit szeretek magamon, és mit nem? Jó, hogyha készítünk ilyen listákat, és ezeket időnként felülvizsgáljuk, aktualizáljuk. Mit szeretnék a továbbiakban ezen fejleszteni, változtatni? Érdekes lehet az is, hogy a többiek hogyan látnak engem. Nem biztos, hogy az lesz a döntő, de jó, ha tükörbe is belenézek. Más emberek, akik ismernek engem, milyennek látnak? Melyik típusba tartozom itt ebből az oké sorozatból? Esetleg próbáljak visszaemlékezni arra, hogy mikor és hogyan alakítottam ki gyermekkoromban az alapbeállítottságomat. Csomó minden tudatos, már egy 9 hónapos kisbabában is egy csomó mindent érez, tud, beszél hozzá a szülő, fogja az a dolgokat. Tehát lehet, hogy egész kiskoromban alakítottam ki ezt az alapmagatartásomat, a négy közül valamelyiket. Előfordult-e már életemben feltűnő változás ebben az alappozícióban? Mikor volt ez, és mit éltem át akkor? Lehet, hogy szerelemben, vagy valami barátságban, vagy valami katartikus élményben valami följött, hogy igen, ezt így kellene csinálni, de aztán valahogy elhalt. Hogyan beszélgetek nap, mint nap magammal? Mert majd látni fogjuk, hogy elsősorban a depressziónk például attól függ, hogy miket ismétlünk állandóan magunkban, azoktól a gondolatoktól leszünk depressziósak, amiket mindig mondogatunk magunkban. Elsősorban kudarcaimmal foglalkozom, vagy bátorítom magam az apróbb előre lépések elismerésével. Tehát adott esetben megveregethetem a saját vállamat is. A mai nap milyen újabb, kisebb lépést szeretnék tenni, amivel önbizalmamat, képességeimet erősíthetem. Minél több döntést hozunk saját legfőbb